Közeledik a karácsony, ezzel egyenes arányban nő a feszültség a városban. Ti is biztos tapasztaljátok. Elmentünk Emmával vásárolni, és nagy bevásárlóközpont parkolója az ilyenkor nem éppen karácsonyi hangulattal van tele. Elromlott ugyanis az egyik automata, ilyen fizető automata. Úgyhogy mindenki ott parkolt, ahol tud, rohant fizetni, és hát ott nem éppen azt kiabálták az emberek egymásnak, hogy boldog karácsonyt, legyen szép ez az ünnep, mindenkinek békés, szép ünnepet kívánunk, hanem inkább nem mondom, hogy mit mondtak egymásnak ott a parkolóban az emberek. De harmadik részt fogjuk venni, minden esetre. Mindenki, én tudom, hogy mással csöppen be ide vasárnap. Van, aki a mobilitását vesztett el, mint például Enikő, van, aki a táskáját, mint például Attila, valaki az édesapját ideiglenesen, mert ő újra fogja látni, Pisti. És ezekkel a vesztes, van, aki kapott dolgokat, van, aki örömmel jött ide, tehát nagyon különböző. Mégis Isten olyan, hogy minden egyes helyzetbe le tudja fordítani az ő igéjét. Én ezt nem fogom tudni, hogy mi történik, én elmondom, amit Isten a szívemre helyezett, és nagyon várom, hogy az Isten az adott helyzetekre hogy fogja az Efezus levél harmadik részének utolsó néhány versét alkalmazni. Amúgy, csak hogy bemelegítsünk, ennek semmi köze nem lesz az igéhez ma, de karácsonyi hangulathoz hozzájárul. Találtam egy nagyon finom új kávét. Elmondjam? Persze. Az, aki nem szereti a kávét, az mondd el. Aki szereti, az meg figyeljem. Vannak csibóboltok most már Pesten is, és a Csibónak van egy új kávéja, ez a Winter Melange. Ezt ajánlom mindenkinek, már csak azért is érdemes megvenni, ez a karácsonyi hangulat, egyrészt, hogyha még nincs ajándék. Tehát a Csibót nem fizet ezért nekem, bár tehetni. De ha nincs még ajándék, érdemes megvenni. Ez azért is jó, mert az ember csak kirakja, és olyan kellemes illata van már a kávébabnak, hogy már az megéri. Én azt hiszem, érdemes mindenféle apróságot beszerezni a lakásba, hogy ellenálljuk annak a városban lévő feszültségnek, ami emelkedik, és ami segít nektek megőrizni a józan eszeteket és a jó lelketeket, azt érdemes megvenni, egy kis gyertya, bármi. Vagy esetleg kinyitni az Isten igéjét, és nagy bíztatást kapni belőle. Jó, én nagyon remélem, hogy ez lesz ma. Egy nagy adag bíztatás a kifáradt, kiszáradt lelkünknek. Erről szól a harmadik rész. Néhány vers, és hát ez a fél év, ez az őszi fél év arra volt elég, hogy befejezzük a harmadik részig az Efezusi levelet, és majd tavasszal fogjuk venni a 4-5-6. Részt. Ami, ha emlékeztek, nem is baj. Hiszen az első három rész az ilyen alapozó rész, amire épülni fog a 4-5-6. Rész. És nagyon sok mindent vettünk már, én megpróbálom majd kicsit összefoglalni. Ezt ez megint egy imádság lesz. Itt a harmadik rész végén Pál imádkozik az Efezusban lévő, főleg pogány, de zsidó hívőkért. És nagyon érdekes dolgokat imádkozik értük. Nézzük meg. Az első, ahogy kezdi, ezért, visszatekint mindarra, amit eddig mondott, ezért meghajtom térdemet az Atya előtt. Egy nagyon rövid gondolat van, ahol rövidek leszünk, valahol mélyebben belemegyünk, ahogy az idő engedi. Meghajtom térdemet az Atya előtt. Miért? Mert kinyilatkoztatta az evangéliumot. Az első gondolat, ez egy nagyon rövid gondolat, az egyik jele, látható jele annak, hogy valaki megértette az evangéliumot. Valaki meglátta az evangéliumot, az ez. Meg fogja hajtani a térdét. Ha valaki még nem hajtotta meg a térdét, lehet, hogy már ismeri az evangéliumot, de még nem értette meg, még nem látta meg. Ez a természetes reakció. Akkor meglátod az Istent, akkor megérted mindazt, amiről a második rész, harmadik rész szólt. Ezt nem kell erőltetni, ez nem betanított keresztény, ez jönni fog. Meghajtom a térdemet az Atya előtt. Ez a megtérés. Meghajtom a térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön. Lehetne róla beszélni, most nem fogunk. Mit imádkozik? Úgy kezdi, hogy adja meg. Mit jelent ez? Mikor kezdünk úgy egy imádságot, hogy adja meg? Hát a Jézuskának írt listát szoktuk így kezdeni. Adja meg. Miért írnak ilyet a gyerekek? Mert vannak olyan dolgok, amik még nincsenek a játékos polcon. Ha még nincs ott, akkor imádkozom úgy, hogy adja meg. Tehát milyen dolgok fognak itt következni? Amik még nincsenek meg az efezusi hívekben. Talán olyan dolgok, amik még nincsenek meg bennem. Így figyeljetek rá, jó? Nem olyan dolgok, eddig sok olyan dolgot mondott, amit már az Isten odadott nekünk. Most néhány olyan dolog jön, ami még nincs meg, amiért úgy kell imádkozni, hogy az Isten adja meg a kőszikla gyülekezetnek ezt. Mert ez nem jön automatikusan a megtéréssel például. Ebben növekedni kell. Na, ez már így érdekesebb. És azt mondja, hogy dicsőségének gazdagsága szerint adja meg, még nincs meg, és milyen mértékben? Nem az szerint, hogy én mit tartok nagynak. Ha én nagyon összeszorítom a fogamat, és elképzelek valami nagyon nagyot, az is nagyon nagy, de nem ez szerint ad nagyot, hanem mihez méri azt, amit adni akar? Az ő gazdag dicsősége szerint. És itt megállnék egy pillanatra, mert nagyon sokszor esem én abba a hímába, hogy a saját emberi mérceimmel mérem az Istent. Ami nekem nagy, olyan nagy az Isten. Ami nekem széles, olyan széles az Isten. Amilyen magas én vagyok, nagyjából az Isten is biztos olyan magas. Mert számomra a magas, az ilyen magas. Általában ide, úgy, ide berakjuk az Istent, ami úgy ide befér. Azt mondja, hogy ne az szerint adja meg ezt nektek, amiről beszélni fogunk, amit ti nagynak tartotok. Hanem olyan nagy mértékben, amit az Isten nagynak tart. Majd látni fogjátok, hogy hova vezet ez. Olyan sokszor gondolkozom én kicsiben, egy kicsi Istenben, kicsi erőben, kicsi életben, kicsi jövőben, kis dolgokban. Szűken. Szűken. Aztán csalódunk, amikor a kicsi erő a kicsire sem elég. Van valami viszont, amiben nagyon jók vagyunk, hogy nagyot álmodjunk. Van valami az életünkben, amit nagyon könnyen tartunk nagynak. Sőt, sokszor nagyobbnak, mint amekkora. Mi ez? Magyarok vagyunk? A problémák. Míg az Isten nagyon könnyen kicsinyítjük le, addig a problémát és a bajt nagyon könnyen látjuk nagyobbnak, mint amekkora. Olyan érdekes, hogy nem fordítva csináljuk. Könnyebb az Isten kicsinek látni, és a problémát nagyobbnak látni. Más mércével mérünk. Itt a mérce, az Efezus 3 vége a mércéről fog szólni. Ezért vezetem így föl. Majd látni fogjátok. Van a kicsi Isten, kicsi erővel, és vele szemben a nagyon nehéz probléma. A nagyon nehéz problémák. Ennek van egy oka, ez nem probléma, vagy ez nem baj, mindjárt látni fogjátok, nem baj, mert mindenki így kezdi, minden hívő így kezdi. Az efezusiak így kezdték. Ha nem így kezdték volna, akkor nem így imádkozott volna azt, hogy adja meg, hogy ez máshogy legyen. A baj az, hogyha ez így is marad. Nem az a baj, hogy így van, a baj az, hogyha így is marad a fejünkben. Góliátot sokkal könnyebb nagyobbnak látni, mert a szemünk előtt van. Igaz? Sokszor akkor a Góliát, és annyira látható, hogy leköti a szemünk. Nagyon könnyű látni a bajt, a nehézséget, a problémát, az életet. Azért nehezebb az Isten nagyságát látni Góliát mögött, mert ahhoz kevés a fizikai szemem. Ahhoz hitre van szükség. Sokkal könnyebb a Zsoltit látnom magam előtt, mint azt elhinnem, hogy Isten ma itt van ebben a teremben. Melyik könnyebb? Könnyebb elhinni azt, hogy én itt vagyok, mint azt, hogy Isten itt van. Mi a különbség? Engem fizikailag láttok, Istent nem. Mi az egyetlen módja, hogy tudhatom, hogy itt van Isten? Elhiszem. Mert kijelentette az igéjében. Néha meg beleesünk abba a probléma, amivel fizikailag nem látom, akkor megpróbálom elképzelni, mi alapján, az alapján, amit én nagynak tartok, vagy amit el tudok képzelni. A hit az egész máshogy működik. Ez azt mondja, hogy nem látom. Felejtsük el, hogy mit tudok elképzelni, nézzük meg, mit mond magáról. És a kérdés egy marad, elhiszem-e azt, amit mondott magáról, vagy nem? és ahhoz mérem az én mércémet, és formálom az életemet. Ez nem egy egyszerű váltás. Nem vagyunk egyedül, minden hívő így indult Efezusban is. És az efezusi levél üzenete ez. Ez az egyetlen fő üzenete van. Lássátok meg, hogy milyen hatalmas az Isten. Ne úgy, ahogy el tudjátok képzelni, hanem úgy, ahogy ő van valójában. Nézzétek meg, miről szólt eddig az efezusi levél. Minden lelki áldást odadott. Efezus 1. Efezus 1 vége. Örökség, reménység és hatalom. Nem úgy, ahogy ti elképzítetek, ahogy Isten adja. Efezus 2. Isten a kegyelmét adta, ezáltal az életet adta, úgyhogy semmit nem tettetek érte. A második rész vége az evangélium. Utána a harmadik rész eleje kijelentés. És a harmadik rész vége az, hogy nyissátok fel a szemeteket, és lássátok. Lássátok, milyen az Istenetek, mivé teremtett benneteket, és hogyan élhetitek meg mindezt. Adja meg nektek, ne a mi elképzelésünk szerint, hanem dicsőségének gazdagsága szerint. Mit? Mit adjon meg? Mi az, ami nincs? Mi az, ami még hiányzik? Hogyha már megvan minden lelki áldás, enyém az élet Krisztusban, az evangéliumot értem, a kijelentés szól nekem, mi az, ami még nincs meg? Mi az, ami még kell ehhez? Mitől lesz az, hogy Baczynszky Laci életében mindezek valóságá válnak? Hogy végre nem csak elmélet lesz, hogy minden lelki áldás az enyém, végre nem csak elmélet lesz, hogy minden erő az enyém. Hogyan lehet ez minden, a hétfőn tapasztalat? Ugye ez a nagy kérdés. Ha nem lesz tapasztalat, ha nem lesz belőle megélt élet, akkor elmé, akkor betanult keresztény. Hogyan? Adja meg. Ez még nincs. Gazdagon? Mit? Nézzük meg. Azt mondja az ige, adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Ez az első dolog. Ez nincs meg. A belső ember az mi? Szerintetek mi az a belső ember? Akkor ezt használja Pál, nem egy helyen, több helyen használja belső ember. Ezek szerint van külső ember is, ezt is használja az ige, van külső ember, és van belső ember. Mire utal itt? Bizony, ez nem más, mint a lelkem. Biblikusan ez a fogalom, ez a lelkem. Ahol, belül, aki én vagyok. Ez nem úgy van, hogy nekem van egy belső emberem. Vagyok én, és nekem van egy belső emberem. Ez az, aki én vagyok. Ez a lélek. Baczynszky Laci. Úgyhogy ez a test, ez semmi. Ami ez nem én vagyok, ezek az újak lehetnének a Zsolté is. Örülnének? Jó a saját? Az a lélek, ami ott bent van, az vagyok én. Ez csak a testem. Az vagyok én. A belső ember. Ahol, így definiálja az ige, ahol az Isten lakik és munkálkodik. Aki én vagyok, a lélek. Ez azért fontos, mert egy versre később fog beszélni a szívről, ami a Bibliában egy másik fogalom, egy másik felület az emberben. A belső ember, a lélek, ahol az Isten lakik, ahol az Isten munkálkodik. Ha elolvassátok a Károlit, ez egy kicsit máshogy fordítja ezt a verset. És itt nem az a kérdés, hogy nekem melyik tetszik jobban, az a kérdés, hogy az közelebb áll az eredetihez. Mert segít jobban megérteni. A Károli, ha van valakinél Károli fordítás, az megnézheti, ő úgy írja, úgy fordítja, hogy megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben. Nem azt mondja, hogy a belső ember erősödjön meg, hanem megerősödjetek a belső emberben. Na, ez itt fontos, ebből sok mindenki fog derülni. Egy kicsi időt töltsünk ezzel a belső emberrel, jó? Tehát most ez lesz mindaz, ami áldás, Isten hatalmas dolgokat ad, hogyan lesz az enyém? A belső emberben kell valami történjen, ami még nem történt meg talán, és ezáltal ki fog nyílni mindaz, amit adni akar. Mi ez? Mit tudunk a belső emberről, a lelkemről, az újjászületett lélekről? Ezt tudni kell, hogy amikor megtértem, ez a lélek újjászületett, és milyen? Szent, tökéletes, hibátlan. Minden. Nincs benne hiba, nincs benne bűn. kész, az már megváltatott, a belső ember kész. A test még nem, de az kész. Mégis van valami, amit tudni kell róla, nem elég erős önmagában. Nem elég erős önmagában. Mivel szemben? A bűnnel szemben. Ez egy olyan, mint ha képzeljétek el, két példám van, egy a hölgyeknek, egy az uraknak. A hölgyeknek a hűtőgépet találtam ki, többet használjátok, munkaeszköz, és jó, ha jó. Képzeljétek el a leggyönyörűbb hűtőszekrényt, amit el tudtok képzelni. Mindenféle gombokkal, belső keringtetéssel, pont jó helyen van, és pont jó méret a fagyasztó, elég polc van benne, három ponton világít, ha kinyitott zenél, vagy köszön. Tévé is van rajta, kívül jeget szór, belül fagyaszt. Köszön, jó reggel, Tenikő. Mit adhatok ma? Elképzeljétek, de nincs bedugva. Hiába a legjobb hűtő, hiába tökéletes, hiába tud mindent. Ha nincs bedugva, mit ér? Semmit. Semmit. Ott állhat. Ha valamit ér, jó dekorációs eszköz. Tehát valaki azért veszi, hogy jól nézzen ki a... Hát a legtöbben nem ezért veszünk hűtőt. Semmit nem ér. Urak, képzeljétek el a legjobb digitális kamerát. Ugye karácsony van, ilyenkor az ember legalább a katalógusba megnézi. Álmodozik, aztán majd jövőre azt gondolja, hogy majd jövőre megveszi. A legkristálytisztább képet tudja. De nem csak nappal, éjszaka, lámpa nélkül, a sötétben. Mindent, gombok nélkül, automata. Akkor megmutatod, azt mondják, híradóba való kamera. De nincs feltöltve. Mit ér? Hát lehet vele sétálni. Játszhatod vele a turistát. Maximum ennyit. Azon kívül mit ér? Semmit. Az új teremtés, a belső ember, a lélek nélkül mit ér? A bűnnel szemben? Annyit, mint a hűtőszekrény, ha nincs bedugva. Annyit, mint a kamera, ha nincs föltöltve. Semmit. Honnan tudjuk ezt? Itt nem derül ki az igéből, egy kicsit el kell kalandozzunk, nézzük meg a Róma 7-et. Sokan ismeritek, sokan viszont nem. Úgy gondoltam, érdemes egy kis kanyar tenni, mert nagyon fontos. Amikor Pál erre utal az efezusiaknak, valószínűleg az efezusiaknak már tanította korábban, hogy mi a belső ember, tehát ők tudták. Én az emlékeim szerint a római levelet még nem vettük alaposan, a Róma 7-et sem vettük alaposan, egy pici kitérőt tegyünk. Mit csinál, mit tud csinálni a belső ember? A Róma 7 szerint egyik dolga, amit tud csinálni, gyönyörködni tud az Istenben. Ezt szívesen teszi, erre lett teremtve. Mikor fölnéz az Isten, azt mondja, gyönyörű vagy. Ezért valamit tud csinálni. Gyönyörködni tud. Akarni tudja a jót? Akarni tudja a jót. Róma 7.18. Arra van lehetősége, hogy megtegye a jót? Nincs. Nagyon érdekes. Újjá lettem teremtve, de ha nincs a lélekkel kapcsolatban ez az új teremtés, önmagában kevés arra, hogy megtegye a jót. Önmaga, miért? Nagyon egyszerű válasz van rá, mert akkor Isten jött volna létre. Akkor Isten nélkül is tudnék létezni. Lélek nélkül képtelen a jót tenni. Olyan dolgok megtételére kényszerít a bűn, amit nem akarok, sőt gyűlölök. Azért hányszor éljük ezt meg hívőként is, nem hívőként is? Van bizonyos dolgok, amit nem tudok legyőzni. Vágyom az Istenre, vágyni tudok a jóra, de nem tudom megtenni. Mert önmagában ez az új teremtés. Milyen? A hűtőgép, ami nincs bedugva. Róma 7.14. Nem tudok neki ellenállni, mert ki vagyok szolgáltatva a bűnnek. Hogyan működik akkor a lélek? A lélek, aki bent lakik a belső emberben, bennetek lesz, sőt, veletek lesz örökké, itt van velem a Szent Lélek, a pártfogó. Hogyan működik akkor ez? Ha automatikusan bekapcsolna a hűtőszekrény, akkor az első naptól kezdve szent dolgok jöttek volna ki a megtérésem után. A megtérésem után nem csak szent dolgok jöttek ki az első évben, még most sem mindig csak szent dolgok jönnek ki. Amikor kikapcsolom a hűtőszekrényt ott belül, akkor ti se szeretnétek tudni, hogy néha mi jön ki a testemből. Mert nem képes az új teremtés megélni. És nagyon sok hívő van, akiről azt látom, hogy összezavarodnak, hogy hogy van ez, hogy itt az új teremtés, ő is tesz erőfeszítéseket, és itt van a Szentlélek bennem, és ő is tesz dolgokat. Akkor most ki csinálja? Hogy van ez egy hívő életében? Mindent a lélek csinál, és én csak ülök és nézem. Vagy én nagyon erőfeszítek, és majd segít nekem a lélek. Hogy van ez? Hát erre nagyjából egy hetes kurzus lenne elég. Én most nagyon rövid választ fogok adni. Majd egyszer nagyon jó kivágy, de egy rövid választ mindenképp szerettem volna adni. Aki betöltekezik a lélekkel, így hívja az ige, így fejezi ki, aki betöltekezik a lélekkel, átadja a léleknek az uralmat a belső emberében. Azt mondja, hogy gyere, uralkodjál, vezess, legyen a te erőd, az én erőm. Az utána, hogyha megteszi ugyanazt az erőfeszítést, akár a bűnnel szemben, akár a jóra, akár az, hogy szeressen valakit, akit eddig nem tudott szeretni, akár arra, hogy türelmes legyen, amit addig nem sikerült, így sikerülni fog. Nagyon béna példám van rá, de szerintem szemléletes. Popeyt ismeritek? Ismeritek Popeyt? A nagy alsókarú gyereket? Amikor nem eszik spenótot, akkor is üt, de lepattan az ökle. Igaz? Amikor megeszi a spenótot, és üt, mi történik? Ugyanaz az erőfeszítés, ő ugyanazt csinálja, semmi különbség nincs. Ugyanazt az erőfeszítést. Amikor spenóttal üt, akkor röpülnek szét a rajzfilm figurák. Nagyon szeretem Popeyt különben. Szerencsétlen példa, bugyuta példa, gyerekes példa, de nagyon ül. Ugyanazt az erőfeszítést teszem, hogy szeressem XY-t akkor is, amikor nehéz. Ha nem töltekezem be a lélekkel, ha a belső ember nem mondja azt, hogy lélek, gyere, tölts be, vezess, uralkodj, irányíts, akkor nem fogja tudni szeretni. Miért? Mert a testben lévő gyűlölet erősebb, mint az új teremtésben lévő szeretetre való vágy. Viszont ha azt mondom, lélek, gyere, tölts be, uralkodj, vezess, akkor megpróbálom szeretni, és sikerülni fog. Sikerülni fog, az fog kijönni. Hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember a lelke által. Csak a Szentlélek által nem a belső ember erősödik föl, hanem a belső emberben megjelenik a lélek ereje. Ezért jobb a Károlyi fordítás. Isten akkor mit adott nekünk? Egyetlen egy dolgot adott a hívőnek, amit tud csinálni. A lélek nélkül semmit nem tudok tenni. Betöltekezni tudok, és utána minden megy. Egyetlen dolog van, amit a lélek nélkül tudok csinálni. Mi az? Egyetlen egy apró dolog, amit Isten megadott, hogy meg tudjak tenni. Szóval a Római Levél 7. részének legvégén van. Egyetlen döntést adott a kezemben, amit meg tudok tenni nélküle. Egyetlen dolog, amit tudok tenni. Nem is cselekedett. Egyetlen kis kapcsolót adott a kezembe a hívőnek. Ez pedig mi? Fel tudok kiáltani az Istenhez. Róma 7.24. Én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Ugye Pál itt már mindent megpróbált, szeretni, jónak lenni, legyőzni a bűnt, nem ment, és a végén egyetlen egy dolog marad, egyetlen döntése van, felkiáltani az Istenhez. Kiszabadít meg. És a Róma 8 arról szól, hogy jön Isten lelke, és lélek által képes vagyok megölni a test cselekedeteit. Adja meg nektek, eddig nem volt meg, bár új teremtések, de nem élték meg ezt a belső embernek ezt a győzelmét. Nem csak úgy, ahogy ők elképzelik, hanem Isten dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben. Az első dolog, ahogy mindaz a lelki áldás, a kegyelem, az új élet, az evangélium, a kijelentés megvalósulhat bennem, ha betöltekezem a lélekkel, napról napra. Ti szoktatok? Egy rövid kérdés. Ti szoktatok? Ha valaki nem töltekezik be, ez nem automatikus, a lélek nem tölt be automatikusan. Az Efezus 5-ben azt olvasjuk, hogy nem történik meg ott van, De az az egy kapcsoló az én kezemben van. Ha nem kiáltok naponta az Istenhez, gyere Istenem, ki az, aki megszabadít ebből a feszült városból, ebből a testből? Ha ezt nem kapcsolom föl naponta, akkor erőlködés lesz a keresztény életem. Akkor mindaz, amit az Efezus 1-ben, 2-ben és 3 félben olvashattunk, sútba vághatjuk. Így lesz az enyém, így fogom megélni. Az Istenhez kiálltok, betölti a belső embert, és látni fogjátok, a háromra kinyílik a világ. De mondd még itt valamit, amivel rövidebb időt fogunk tölteni, hogy ha már ez megvan, hogy a Krisztus lakék szívetekben a hit által. Mi ez a szív? Mi a különbsége a Bibliában a belső ember és a szív között? A teológusok nagyon sokat vitatkoznak, meg próbálják definiálni. Nekem van egy mai megértésem, de elég sokat foglalkoztam elmúlt évben a megtört szívvel, és próbáltam megérteni, hogy mi az a szív fogalom. Más szót használ a görög. Mi a szív? Szerintetek mi a szív? Amikor a Biblia szívről beszél, miről beszél? A belső ember, tudjuk, az a lelkem, aki én vagyok. A szív az meg más, más fogalom a Bibliában. Mi az? Nem ez a fizikai szerv, ami dobog bennem. Ez egy lelki, igen, benne van. Értelem, érzelem, akarat. Van. Más, ami még kötődik ehhez. Amit még szoktak hozzá kötni, az az erkölcsi ítélőképességem, erkölcsi döntések, és valamelyest az érzelmek. Tehát a Biblia úgy beszél, hogy van egy legbelsőbb, ez a keresztény antropológia, van egy legbelsőbb lélek, akit megvált az Isten, oda költözik be, onnan a belső emberből jön a lélek, és az első felület, ez a következő felület, a szív, amelyik az én személyiségem, aki én felétek felületként vagyok, de még nem a testem. Az értelmem, az érzelmem, az akaratom, az erkölcsi érzékem, a lelkiismeretem, mindez. Ennek az irányítója a szív. És azt mondja nagyon röviden, amikor a belső emberemben betöltekezem a lélekkel, és elkezd átformálni, az első felület, ahol az meg fog jelenni Krisztus bennem, az az értelmem, az érzelmem, az akaratom, az erkölcsi érzékem, a lelkiismeretem. Ezekbe fog kitüremkedni az, hogy belül történt valami. Így formálja, így jelenik meg Krisztus előttetek. Ha valamit láttok Krisztusból, az ezért van, mert reggel azt mondtam az Istennek, nem fog menni. Töltsd be. A lelkem elindul, és a türelem, ami a szívben van, szívnek az egyik gyümölcse, meg fog jelenni benne Krisztus kifelé. Erről is sokat lehet beszélni, én csak ennyit akartam ma elmondani. Sokkal fontosabbnak tartom az elsőt, a lélekkel való betöltekezést, amikor azt mondja, hogy az ő lelke által és a belső ember. Ott van a kulcs és a kis kapcsoló. És utána jön egy rész, a harmadik rész, ha jól látjátok, ez különben olyan, mint hogy belülről megy kifelé. És nagyon érdekes rész különben, hogy hol kezdi? A belső emberben, az én pici lelkemben kezdi ezt a részt, és hol fejezi be? Az Isten mindent átfogó teljességénél. Hát elég nagy ívet ír be, nem? A 16. versben kezdi az én pici lelkemmel, hogy ott mi történik, és hol fejezi be ezt a dicsőítést, 19. vers, Isten mindent átfogó teljességéig. Na, ide fogunk eljutni. De itt kezdődik bent. Akkor találkozik az én újjáteremtett belső emberem a bennem lévő lélekkel, betöltekezik, ez megjelenik, hol? A szívemben, a személyiségemben megjelenik Krisztus, Krisztus uralja, és jön, ha ez megtörténik, akkor most fogjuk elolvasni, hogy mit fogtok látni. Mi az, ami miatt nagyon izgalmas hívőnek lenni? Olvassuk el. A szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység. És így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. A szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Mit jelent meggyökerezni, és mit jelent megalapozni? Mi a különbség? Gondoljatok a két képre. Mit jelent meggyökerezni? a szeretetben? Mi az, amikor valaki gyökerezik a szeretetben? Mit csinál a gyökér? Jó értelemben. Nem az a gyökér, aki a parkolóban kiabál a másikra, hanem a szeretetben meggyökerező gyökér mit csinál? Táplálkozik. Hát a szeretetből táplálkozom, mi a másik megalapozva, az mit jelent? Ráálltam. Hiszek benne. Erre rakom az életemet. Nem arra, erre. Az Isten szeretetére. Nem a kalácsonyi feelingre, az Isten szeretetére. Ebből táplálkozom, és erre merek építeni. Merem elhagyni azt, merem választani ezt. Ezt jelenti. Nagyon érdekes rész, mert a szeretettel kezdi, és utána mit csinál? Hogyha a szeretetből táplálkozol, mit mond utána? Meg fogod ismerni a szeretetet. Milyen fura, mi? A szeretettel kezdi, és a szeretethez ér el. Minél többet táplálkozom ebből a szeretetből, annál inkább mi fog megtörténni? Megismerem Krisztusnak minden ismeretét, meghaladó szeretetét. Szeretetben meggyökerezve megismerem a szeretetet. Hát ha van ördögi kör, akkor még inkább van Krisztus kör. Igaz? Minél inkább merítesz a szeretetből, annál inkább megismered, hogy milyen ez a szeretet, minél inkább megismered, hogy milyen ez a szeretet, annál inkább meríteni akarsz ebből a szeretetből. Minél inkább merítesz ebből a szeretetből, annál inkább vágysz rá, és rájössz, hogy milyen jó, még mindig nem merítettem ki az egészet, még mindig merítek belőle, még mindig milyen jó, még mindig megismertem, hogy még mindig nem ismerem, akkor még merítek belőle. Na ez. Ez a meggyökerezett szeretet. Akkor többet akar, mert annyira jó. Eszik az Isten szeretetéből. Eszik az Isten szeretetéből. Még erre visszatérünk mindjárt. És utána azt mondja, hogy nem csak ez fog megtörténni bennem, hogyha a belső ember betöltekezik a lélekkel. Krisztus megjelenik a személyiségemben. Utána ezek fognak kinyílni. Egyrészt megismerem az Isten szeretetét. Mit jelent megismerni a megismerhetetlen? Nem ellentmondás? Egy picit. Ez egy érdekes. A szeretetből eljutok oda, hogy megismerem a szeretetet, és amikor megismerem, akkor megismerem a megismerhetetlent. Hogy lehet megismerni a megismerhetetlent? Próbáltátok már? Én gimnáziumban matematika órán próbáltam. Aztán elmentem a közgázra. Hogy lehet megismerni a megismerhetetlent? Úgy, hogy megértem, mit jelent megismerni. Megismerni nem azt jelenti, hogy mindent tudok róla. Ja, mert akkor mit jelentene? Akkor azt jelenti, hogy én körül tudom fogni az Istent. Itt van benne az Isten, megismertem, kész, ennyi. Ha így érted a megismerést, akkor nem lehet megismerni. Nem. Megismerés helyett van egy másik szó, ami nekem jobban tetszik. Felismertem. Felismertem, hogy milyen az Isten szeretete. Óriási különbség. Megismerni? Tudom, milyen az. Mai napig nem ismerem Enikőt. Ezért izgalmas a házasságunk. Ha valaki azt hiszi a házasságában, hogy ismeri a másikat, nagy baj van. Terápia. Nem lehet. Ezen a héten is új dolgokat. Milyen jó egy műtét. Tegnap mondtam Enikőnek, amíg valaki... Ez jól hangzott ott, de nem általános igazság. Azért elmondom. Szerintem, amíg valaki nem ápolta a feleségét, nem tudta, milyen igazán szeretni. Ezt nem mondom, mert ez azt jelenti, hogy akkor mindenkinek kívánok valami jó nagy bajt, hogy ápolhassa a feleségét, szóval ilyen szempontból hülyeség. De ez egy nagy dolog ebben megtapasztalni, amikor ápolhatod a másikat, amikor nem úgy működik, ahogy az esküvőn láttad szép ruhában. Még mindig új dolgokat ismerek meg. Ismerem Enikőt? Ha így lazán beszélgetünk, persze. De 12 éve vagyunk együtt. Nem ismerem. És ha Enikőt nem ismerem, mennyivel kevésbé ismerem a végtelen, kimeríthetetlen szeretőtű Istent. Felismertem, hogy mekkora az ő szeretete. Felismertem, hogy megismerhetetlen a szeretete. Ez már így emészthetőbb. És nagyon izgalmassá teszi. Én soha nem mondom azt, hogy ismerem az Istent. Ezért nem unalmas az én keresztény életem. Amit ma tudok, holnap többet fogok tudni róla. És az még izgalmasabb lesz. Amit holnap meglátok, akkor se lesz kész. Lehet még többet. Még többet, még többet, még többet. Ehhez mi kell? A kis kapcsoló. A lélek, belső ember áthatja az életemet, és kinyílik, hogy mennyire szeret engem az Isten. Hogy felismerjem, hogy felfogjam, milyen az Isten. Megízlelni Isten méreteit az emberi élet keretei között. Megízlelni Isten méreteit az emberi élet keretei között. Meglátni az Istent, amikor a hatalmas erejével áthalad rajtam. Megismerni, megtapasztalni az Istent, amikor a hatalmas erejével áthalad rajtam. Volt már ilyen tapasztalatotok? Volt már, amire úgy tekintesz vissza, hogy átadtam, megjelent, és olyat tettem, amit magamtól nem tudok. Mi másért lennék keresztény? Ha ez nem lenne, akkor maradok ott, ahol vagyok, és csinálom saját erőből, amit tudok. A legjobbnak tartok. A keresztény élet nem az, hogy megpróbálok jobb lenni, és egy erkölcsi normát követni. A keresztény élet az, hogy vágyom az Istenre, és valami olyan Istent látok, amit én elképzelni nem tudtam. Ez óriási, és aki engem átformál belülről. És olyan dolgokat tudok megtenni, amit korábban nem tudtam megtenni. Hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Isten ebben örömét leli. Isten ebben örömét leli, hogy megmutassa magát, megmutassa a teljességét. Hogy olyat lássak, amit magamtól nem tudnék látni. Az ő teljességét. Hogy olyan teljességet látsak, amit magamtól nem tudok elképzelni. Erről szól ez itt. Kicsit visszatekintünk. Adja meg nektek, tehát ez nem automatikus. Ha fölkeltem ma reggel, megtért újjáteremtett belső emberemmel, meg kell adja azt, hogy a dicsőségének gazdagsága szerint hatalmasan erősödjék a lélek által a belső emberemben. Hogy ma itt ne úgy álljak itt előttetek, hogy a Bacsinszky Laci erőlködik, hanem én oda bíztam ezt az Istenre, és azt mondtam, lélek, tölts be, és használj, amire akarsz. Áradj ki. Lássuk, mit akarsz csinálni. És utána ugyanígy itt állok, és mondom, amit mondok. Aztán hazamegyek, és ugyanúgy fogom próbálni szeretni a gyerekeimet, mint lélek nélkül. De betöltekezem a lélekkel, és máshogy fog kijönni. A belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakék a szívetekben, kezdjen megjelenni bennem az, hogy itt másról van szó, mint csak arról, hogy a Bacsinszky Laci csinál valamit. A szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyek felfogni minden szenttel együtt, hogy milyen az Isten, hol van az Isten, és így megismerjem Krisztusnak minden istenetet meghaladó szeretetét, hogy eljussak arra a teljességre, amit az Isten meg akar nekem mutatni. Hadd mondjak néhány dolgot. Lehet, hogy van közöttünk olyan, akinek mostanában egy kicsit beszűkült az élete. Mindig van ilyen. Velem is van ilyen. Mindig történik. Az embernek egy kicsit úgy beszűkül a látása. Beszűkül az élet. Beszűkül az Isten. Beszűkül a lelki élet. A Góliát előttem eltakarja a napot. És nehéz elhinni, hogy mögötte ott van a felfoghatatlan erővel uralkodó Jehova. Vagy talán még soha nem éltem meg ezt, és azt tudnám mondani, hogy ez az, amire vágyom, szeretném, de még nem tapasztaltam. És az Efezusi levél erről szól, hogyan lehetek szűklátókörű hívőből táglátókörű hívőbe. Egyetlen kapcsoló, az Istenhez kiáltok. Töltsd be a lelkeddel. Efezus 5.16. Töltekezzetek be a lélekkel. Egy kulcs van nálam, egy kapcsoló kiáltani, amit mindig tudok az Istenhez. A léleknek az ereje csatlakozik, és az újjáteremtett belső emberrel, és akkor olvashatjuk azt, amit a 20. versben olvashatunk, hogy meglátom ilyennek az Istent, aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint. Aki jóval bőségesebben megtehet mit? Néhány dolgot? Nem. mindent, mint ahogy én valaha mit tudtam csinálni? El tudtam volna képzelni. Vagy ahogy kérni tudom. Az Isten túl fog menni azon, mint amit én kiáltok. Istenem, segíts! Ő túl fog menni minden elképzelésemen. Hogy ővé legyen a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökörön ökké. Ámen. Filippi 4.13. Azt mondja, van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Néhány dologra van erőm Krisztusban, aki megerősít engem? Nem. Az ige azt mondja, hogy mindenre van erőm. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. 1 Péter 5.7. Sok gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Így van? Nem így van. Néhány gondomat vessem rá néha? Minden gondomat őre vessem, mert neki gondja van rám. Nem néhány dolgot. 2 Korintus 4.16. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul. Mikor? Napról napra. Nem elég egyszer. Adja meg nektek napról napra, hogy igazán tudjam dicsőíteni az Istent. Talán átment, talán nem. Egy dolgon gondolkozzatok. A lélek a belső emberetekben benne él. Az ige szerint. János 16. Automatikusan nem tölt be. Kiáltsatok hozzá. Ha még nem tettétek ma, akkor most. Ha tegnap nem tettétek, akkor holnap. Próbáljátok ki hittel. Pál ezt mondja. Ezért imádkozom. Erre van szükség az efezusi gyülekezetnek, erre van szükség a kőszikla gyülekezetnek. Kiálts az Úrhoz, lélek gyere, és töltsd be a belső emberemet, mert a belső emberem a Róma 7 szerint gyenge, vesztes, nem elég. Ha betöltekezik, akkor viszont győzni fog. És éljétek meg ezt a győzelmet a bűn felett. Meg lehet élni. És utána ott a gazdagság, amit leírt. Habzsolni lehet utána az Isten szeretetét, a szélességet. Mi másért lennék hívő, ha nem ezért. Ezért adjunk hálát. Drága Isten, meghívlak most mindannyiunk nevében. Hozzád kiáltunk. Egy dolog maradt a kezünkben, miután tapasztaltuk már, hogy újját teremtettél, de a lélek nélkül az új teremtés kevés. Hozzád kiáltunk, Istenem, kiszabadít meg ebből a külső testből, ha nem te. Lélek, gyere, köszönöm, hogy adtad Krisztus a saját lelkedet belém. Kérlek, tölts be. Tölts be mindannyiunkat. A gondolatainkat, a belső emberünket, a szívünket, a belső emberünkön keresztül a szívünket, a személyiségünket, a kapcsolatainkat, a döntéseinket. Ahogy Péter mondja, ez nem mese. Ezt te jelentetted ki nekünk. Így tervezted el, hogy így működjünk. Pál ezért imádkozott. Add meg nekünk ezt. Add meg ennek a gyülekezetnek ma. Add meg nekem személyesen most, hogy a lélek által megerősödjek a belső emberben. Hogy meg tudjam élni azt, amire teremtettél. Hogy ebből a szeretetből merítve megismerjem, hogy milyen megismerhetetlen a szereteted. És felfogjam, hogy mennyire hatalmas Isten vagy. És azt tudjam mondani ma, meg most karácsonykor, hogy meghajtom a térdem előtted. Mert nem egy emberi szülemény van itt előttem, hanem a Teremtő Istenem. Amen.